20 fok, ahol a hallgató önmagáért beszél. 20 fok, az első Pesti Egyetemi Rádió érdekvédelmi magazinja a 97 MHz-en.
Sziasztok, ez itt az Eper és benne a 20 fok. Én Lányi Balázs vagyok. Hogyha az Eltérre jártok, akkor tudjátok, hogy miért 20 fok a műsor címe. Itt mindenki szépen pulóverbe van. A következő bő egy órában az Elte média szakának végzős hallgatóit fogjátok hallani, és a témánk, ami talán mindenkit érint, aki ezt a rádiót hallgatja, az pedig a felsőoktatással kapcsolatos kérdések, az oktatási reform, a diploma értéke, és hogy mit is csinálunk mi itt egy ilyen 4-5 éven keresztül. Ennek mi értelme van? 4 különböző témánk lesz, vagy 4 fő blokkunk, amivel készültünk. Az oktatási reformról beszélünk, arról, hogy milyen változások történtek az elmúlt években, illetve évtizedekben a felsőoktatás terén, illetve hogy milyen stratégiával állunk mi annak neki, hogy belekezdjünk az életbe, és milyen stratégiával indulunk el az egyetem vagy a felsőoktatás felé, és hogy utána hova is érkezünk belőle, tehát milyen eredménnyel tudjuk ezeket az éveket lezárni. Hogyha háttérzőket hallottak, az azért van, mert az egész csoport itt van, de egyszerre mindig csak hárman fogunk majd beszélgetni. Rögtön az első blogban az oktatási reformról fogunk beszélni Szabó Andrással és Simon Beával. És ha minden igaz, akkor Bea készült nekünk egy összefoglalóval arról, hogy az oktatási reformról mit is kell nekünk tudni, illetve hogy milyen folyamat van itt most 2006-os lezárással éppen hát folyamatban. Bea.
Az új felsőoktatási törvény novemberben kerül az országgyűlés elé, és várhatóan 2006-ban lép életbe. A törvény meglehetősen összetett. Tartalmazza többek között az egyetemi vezetés reformját, valamint a főiskolák és egyetemek kettősége helyett egy többszintes képzést vezetne be. Az új képzési rendszer lényege az, hogy a hallgatók 3 év elvégzése után már diplomát kapnának. Erre az alapképzésre bárki szabadon jelentkezhet, aki leérettségizett. Erre épülne a 2 éves magiszteri képzés, melynek elvégzése után lehetne belépni a 3 éves doktorandusz képzésbe. A 3 fokozatú rendszer bevezetése része az úgynevezett bolonyai folyamatnak. A bolonyai folyamat célja, hogy az abban résztvevő országok számára megkönnyítse az átjárást egymás oktatási intézményei között. Ugyancsak az egyetemi reform része az úgynevezett irányítótestületek, IT-k létrehozása. A törvénytervezet szerint az irányító testület hozná meg az intézmény működésével kapcsolatos stratégiai és gazdasági döntéseket, illetve ez a testület rendelkezne az egyetem minden vagyonával. Az IT tagjainak több mint felét a tanárokból és diákokból álló szenátus választja, másik felét pedig a minisztérium. Az IT tagjai azonban csak külsősök lehetnek, vagyis olyan személyek, akik nem állnak az egyetem alkalmazásában. A felsőoktatási törvény tervezete meglehetősen éles társadalmi vitát váltott ki. A szakmai és civil szervezetek nyomására kikerült az eredeti koncepcióból többek között a tandíj bevezetése, illetve az a passzus, mely szerint magánbefektetők is tulajdont szerezhetnének az egyetemeken. A törvénytervezetet többször átdolgozták, ennek ellenére úgy tűnik, hogy továbbra sincs konszenzus a törvény körül. Legutóbb a szakmai szervezetek, köztük az ELTE intézményi tanácsa azt kifogásolta, hogy a tervezet túlzott hatalmat ad az IT-k kezébe, ahol csak külsősök ülhetnek. Az oktatási tárca szerint viszont külső szakértőkre szükség van, akadémikusoktól ugyanis nem várható el, hogy szakszerűen vezessék a több milliárdos forgalmú egyetemeket. Az IT-k felállítása az egyetemi autonómiát is növeli, hiszen a minisztérium számos jogot biztosít az IT-knek. Többek között egyetemi kar alapításának jogát és a saját vagyonnal való gazdálkodás jogát. Érvel a minisztérium.
Hát, hogyha valakinek ebből még nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen folyamaton is veszünk most részt, akkor Bea készített egy interjút Kovalik Tamással, az Oktatási Minisztérium felsőoktatási szakértőjével, és hát meglátjuk, hogy utána vajon kicsit tisztában látunk-e majd.
Miért volt szükség a felsőoktatási törvény átalakítására?
Radikálisan megnőtt a hallgatók száma. Ezzel párhuzamosan ez a hallgatói tömeg tulajdonképpen az elit képzés struktúráiba van bezárva. Ez azt jelenti, hogy aki bemegy a bemeneti oldalon a felsőoktatási intézményekbe, az 5 év múlva kell, hogy kijöjjön végzettséggel, tehát nincs arra mód, hogy Nyugat-Európához hasonlóan korábban 3 év után kiszálljon egy diplomával. Tehát lényegben bent tartja ezt a hatalmas tömeget a felsőoktatásban, ez egyik része. Nyilvánvalóan ez a költségvetésre is óriási terheket ró, másfelől pedig ez a jelenleg működő duális struktúra a főiskola egyetem struktúrája nem kompatibilis az EU országok törekvéseivel, és ugye a bolonyai folyamat lényege az, hogy az angol szász rendszerre térjünk át, ahol három szint, a bachelor, az alapképzés, felsőfokú alapképzés, a mesterképzés, a masters és a PhD, a doktori képzés triászában jelenik meg egy modern képzés, ahol minden szinten diplomával lehet kiszállni a felsőoktatásból.
A mostani tervezet, ez hányadik változat?
Hát pontosan nem tudom megmondani, hogy hányadik változat, mindazonáltal sokadik. Ugye az alapvető dilemma a politika számára az, hogy elvonulva egy bunkerbe próbálnak megfogalmazni egy üdvözítő végleges verziót, és azt ráerőltessük a szakmára, vagy egy demokratikus úton, ami nyilván azzal jár, hogy számos koncepció köröz lényegében elsősorban a szakmán belül, másfél pedig az államigazgatáson belül. A miniszter azt választotta, hogy nem késztények elé akarja állítani a szakmát, hanem a szakmát bevonva, sőt most már a kodifikációs munkálatokba is bevonja, részben a rektori konferencia, főiskolai főigazgatói konferencia, hallgatói képviseletek és más szakmai szervezeteket, annak érdekében, hogy egy széles körű konszenzus alakuljon ki. Nyilván azért vannak olyan alapkérdések, amelyekben a minisztérium nem szeretne engedni, ilyen például az irányító testület, amely egy modern testületként a menedzseri szemléletet honosítja meg Magyarországon.
Milyen kérdések váltották ki a legtöbb vitát, vagy a legnagyobb ellenállást?
Hát egyfelől az imént említett irányító testület kérdése. Ugye nagyon sokan nem érdekeltek abban a felsőoktatásban tevékenykedők közül, hogy egy nyugati board mintára létrehozott testület próbáljon meg idézőjelben téve rendet tenni a felsőoktatásban, kijelölni azokat az ágazatokat, azokat az irányvonalakat, amelyek stratégiai döntéseknek foghatók fel, tehát erre egy másfajta struktúrát kell létrehozni, és ezt a funkciót hivatott betölteni az irányító testület. Volt még egy vitáspont, illetve ez már nem vitatott pont volt, hanem az a vád éri a koncepciót, hogy privatizálni akar az egyetemet, természetesen megjelennek a garanciái annak, hogy sem a képzési tevékenységet nem lehet kihelyezni, és a fenntartó jogokat sem lehet állami intézmények esetében átadni, tehát ezek sem valósak, ezek a félelmek. Az intézményi struktúra, az irányítási reform volt az elsődleges célpont, tehát az irányító testület összetétele kapcsán voltak fenntartások, és olyan fenntartások, hogy politikai komisszárok kerülnek majd az irányító testületben, szó sincs erről. Egyfelől, hogyha megnézzük az irányító testület összetételét, akkor többségben van az akadémiai szféra, tehát a kormányzat delegáltjai kisebbségben vannak, másfelől van egy kétharmados vétó a szenátus részéről, ami nyilván egy újabb eszköz az akadémiai szféra kezében. Harmadsorban pedig hát nyilvánvalóan a miniszter is van annyira józan gondolkodású, hogy nem politikai komisszárokat kíván bedelegálni az irányító testületbe, hanem a szenátus tagjai közül az akadémiához kötődő embereket próbál bedelegálni ezekbe, vagy ebbe a testületbe. Nyilvánvaló kulcsfontosság ugyanakkor, hogy menedzseri szemléletű vagy olyan tapasztalattal rendelkező emberekről legyen szó, akik képesek arra, hogy a stratégiai irányokat kijelöljék, és szoros együttműködésben a rektorral prosperálóvá tegyék az egyetemek működését.
Kis adalékanyag az előző interjúhoz. Az elmúlt évtizedekben olyan a felsőoktatásban kb. 5-8% a megfelelő korosztálynak szerzett diplomát. Ez az arány most már 35-40%, tehát a diplomás munkanélküliség, ami most nem elég sokat hallunk róla, hogy hatalmas probléma, talán ennek is köszönhető. Ez az egész folyamat, amiről ugye szólna, az a többszintű felsőfokú képzés, illetve a felsőfokú szakképzés, amit szeretnék bevezetni. András, te készítetted ezt az összefoglalót, mert közben hozzánk csatlakozott Fruzsi is. András, te készítetted ezt az összefoglalót. Miért van az, hogy ekkora tiltakozás jött ezzel az egész folyamattal kapcsolatban a felsőoktatás részéről, és hát más szektorokból is?
Hát tegnapi hír egyébként, hogy a szakmai szervezetek többsége, az ELTE rektori konferencia végül rábólintott erre a sokadik koncepcióra. De szerintem mindenképp túlzott volt ez az ellenállás. Tehát nyugaton ez már angol szász országokban működik, ez a háromszintű képzési rendszer. Illetve a minisztérium ugye számos biztosítékot és garanciát is épített bele, tehát nem lesz ugye többek között tandíj, privatizálni nem lehet az egyetemeket. Úgyhogy én úgy érzem, hogy mindenképp túlzó volt. Ez az ellenállás, persze szakmai vitákra természetesen szükség volt, mert ez egy teljesen új rendszer. De hát úgy néz ki, hogy végül elfogadták, és talán 2006-tól már működésbe is lép ez az egész.
Fruzsi, ugye maga a diplomás munkanélküliség az mindannyiunkat fenyeget, mert hogyha minden igaz, akkor nem sokára megszerezzük a diplománkat. szerinted jó ötlet lenne az, hogyha szakképzésen, tehát kifejezetten szakmát, tehát egy felsőfokú szakmát tudnál tanulni? Ahelyett, hogy mondjuk itt az ELTE-n már a 10.-26. szakot is fölveszed?
Hát valaki számára biztos, hogy ez jobb megoldás, mint az, hogy 5 évet végig szenvedjen olyan előadásokon, amik túlzottan tudományosak, nem érdekli annyira, nem akar ennyire belemenni a témába. Tehát nekem is német szakon például vannak olyan csoporttársaim, akik egyszerűen nem szeretnének irodalomtudományi előadásokat végighallgatni, vagy nyelvészetet, tehát olyanokat, ami ilyen mélységben nem érdekli őket. Az ő számukra biztos, hogy ez megoldás lenne. És egyébként német szakon működött is olyan formában ez a 3 éves, 5 éves felbontás, hogy a tanárszakosokat főiskolai képzésben tanították, tehát 3 évig tanultak irodalmat is, meg nyelvtudományt is, de nem olyan, nem annyira mély, nem olyan mélységekben, mint ahogy mi tanuljuk az 5 éves képzésben, és utána átmehettek a kiegészítő képzésre, ami azt jelentette, hogy le kellett szigorlatozniuk irodalomból is, nyelvészetből is, ami a 3 éves képzéshez nem kellett nekik. Tehát ott ez már így működött, és valószínűleg ez így jó is volt. Kérdés, hogy más szakokon meg lehet-e valósítani. Tehát például egy agrártudományi egyetemen, ahol van olyan tantárgy, hogy állattan, és például azt, hogy lehet szétszedni.
Tegyük hozzá, hogy például az agrárral kapcsolatban, például a Gödöllői Egyetemen jelenleg olyan helyzet van, hogy van 40 tanszék, és akkor arra jut 80 oktató. Tehát azért ez is eléggé bután jön ki, tehát hát ez a reform esetleg valamit úgy le tud foragni, hogy nem minden tanszékre 2 vagy 3 oktató jusson, hanem azért jobban oszoljanak meg azért az oktatók a tanszékek
között. Kicsitövíteni kéne a diák oktató arányokon. Fruzsi, most volt-e nemrég ösztöndíja Németországban? Ott mennyire tapasztaltad meg, hogy ott mennyire más az oktatás pont akár tanár-diák arányban, vagy ugyanezekkel a problémákkal küzdködnek, és igazából ez csak egy szép megoldás, amiről itt most beszélünk, vagy egy szép terv lenne, de a megvalósítás az ott sem működik.
Németországban nincs még ez a rendszer, tehát ott ugyanígy 4-5 éves egyetemi szakok vannak, nincs ez a 2 lépcsős rendszer. Ott viszont rengeteg a diák, tehát azt nem tudom, hogy milyen arányban vannak a tanárok és a diákok, minden esetre az órák úgy vannak megcsinálva, hogy egyes szemináriumokon egyszerűen a folyosón ülnek a diákok, 90 diák jár egy szemináriumra, tehát ez még egy egyetemi előadáson is sok lenne, nem hogy egy szemináriumon. Úgyhogy valószínűleg, hogy ott kevesebb tanár van, ahol én voltam, ott sem volt pénz a tanároknak.
Akkor ehhez képest nálunk még jobb a helyzet. András, beszélgetél Bacsó Bélával, az ELTE Művészetelméleti és Média Kutatási Intézetének vezetőjével. Mit mondott ezzel kapcsolatban?
Hát ő is meglepő módon, annak ellenére, hogy a tanárok nagy többsége, és tanárok többsége a reform ellen volt, ő meglepő módon támogatta.
Akkor hallgassuk ezt most meg.
Jó, rendben.
Felsőoktatási törvénytől, ettől az átalakulástól nem kellene annyira félni, mint ahogy általában az emberek félnek. Ugye mindig az a kérdésem, hogy vajon ez most jó? És akkor mindig azt mondja, hogy nem. Akkor mi ne próbálnánk meg valamit, ami talán kivezet ebből a helyzetből?
Kritizálják ezeken a társadalmi vitákon, hogy az egyetemek nem kapnak állami támogatást, ugye a versenypiaci helyzetbe kell fennmaradniuk. Ön szerint ez a piaci verseny ez jót tesz a mostani egyetemi rendszernek, vagy sem?
Nyilván az egyetemeknek némileg igazodni kell ahhoz, ami a világban van. Ezt a nyugat-európai egyetemek ma már megteszik. Ez egy kitörési pont lenne abban az irányban, hogy a BA szinten előállítanánk olyan diákokat, akik valóban praktikus tudással rendelkeznek, és a társadalom ügyes tagjaivá válnak, mert hogy hiszen ők nem tudósok. Az egyetem viszont megmaradna az MA, illetve a PhD szinten egy olyan képzőhelynek, és így visszanyerné azt, ami egykor volt, hogy valóban komoly tudósokat tudna újra előállítani, hiszen ebben a tömegtermelésben ez nem megy.
Számos egyetemnek lehet, hogy meg kéne szűnni, tehát rengeteg jogi kar közül lehet, hogy csak 3-4 maradna fönt az országban, ez ön szerint nem problémás?
Ez egy kicsi ország. Meg kell találnunk ebben az együttműködő Európában a helyünket, és adott esetben, ha ez avval jár, hogy néhány teljesen fölkészületlen jogi kiképzőközpont megszűnik, akkor ettől nem kell olyan nagyon rettegni. Nyilván azok a jogászok, akik ott oktatnak, el fognak tudni helyezkedni sztárügyvédnek, mint Tordján doktor, vagy egyebek.
alapvetően egy jó kezdeményezésnek tartja, hogy így átjárhatók lesznek a Európai Unión belül az egyetemek, vagy ön ezt kifejezetten nem támogatja?
Én támogattam, és támogatom is. Lehet, hogy nem fog sikerülni a bolognai átalakulás. Ugye Magyarországon ritkán szoktak jól sikerülni a dolgok. De mégis, és ez egy metafora, olyan, amikor az ember egy nagy halastóban, amiben mondjuk a orosz időkben betelepített növényevő halak, az amúrok elszaporodtak, és ettől elalgásodott a víz, újra levegőt tudnak venni azok a halacskák, amelyek valóban nemesek és tiszta példányok. Ez lehet, hogy egy kicsit erős metafora. Mégis a BIA rendszert így kell elképzelni, hogy harmadév végén lehalászunk azokat a kevésbé értékes diákokat az életre megfelelő képességekkel kibocsátjuk, hogy utána aztán az egyetem újra egyetem lehessen.
És ugye ezen a társadalmi vitán azt is kifogásolták, többen az igazgató tanácsok túl nagy hatalom koncentrálódnak kezükbe, ezt a tanárul is így látja?
Ezt nem így látom, mert ezek az igazgató tanácsok lennének alkalmasak arra, hogy az egyetemet végre olyan intézménnyé tegyék, amelyik felelősen elszámol azokkal a pénzekkel, amelyek befutnak hozzá az államtól, azaz az adófizetőktől. Ez ugye 38 milliárd forint az ELTE esetében, tehát nem csekély pénzről van szó. Magyarán az igazgató tanács arra lenne jó, hogy kontrollálja azokat az esetleges pénzügyi kihágásokat, amelyek nyilván minden egyetemnél megvannak, tehát hogy arra fordítsák a pénzt, amire az való. Én ezt tartom a legfontosabbnak. Az igazgató tanács akkor működik jól, amennyiben ott a pénzügyi és a tudományos szempont egyként érvényesül.
Ön, mint oktató, ugye ennyire támogatja ezt a reformot, akkor hogy lehet, hogy mégis a rektori konferencia, az ELTE, illetve a tanároknak a nagy többsége országszerte nagyon nagy ellenállást tanúsít ez iránt a reform iránt?
A probléma az, hogy szerintem az emberek nagy része nem tudja, hogy mi vár rá. Adott esetben ez a minisztérium hibája, hogy nem tette teljesen egyértelművé ennek az új törvénynek a, tehát hogy mire vezet ez a törvény. Közölnék az emberekkel, akkor azt gondolom, hogy a tanárok nagyobb része egyetértene ezzel. Azt gondolom, hogy ez egy kitörési pont. Ha ezt nem tesszük meg, vége van az egyetemnek.
Bacsó Bélát hallottátok, és hogy mire vágyakoznak azok, akik ellenzik ezt a reformot, illetve mit szeretnének konzerválni, nem sokára kiderül, de előtte zenélünk egy kicsit. Ez itt még mindig az Eper és benne a 20 fok. Remélem ez a kis szünet elég volt arra, hogy felpörögjetek, mert hogy most megnézzük, hogy mit is szeretnének konzerválni tényleg azok, akik az oktatási reform ellen vannak, illetve hát talán kicsit ideologizálva megnézzük, hogy milyen volt régen ez egyetemi élet, és milyen most. Beszélgető partnerim ebben a blogban Zok Tíme és Munk Vera lesznek. És rögtön kezdjük akkor szerintem, Timi, a te anyagoddal, amit Almási Miklóssal készítettél, az esztétika szak egyik professzorával. Miről is fog ez szólni?
Így van, mert Almási tanár úr évekig vezette az esztétika tanszéket, és ott is, meg a média szakon is máig oktat, de tanított egyébként középiskolában is. Úgyhogy én azért gondoltam, hogy őt lehetne megkérdezni, mert hogy így azért elég alapos rálátása van a diákok életére, meg helyzetére. És egyébként egy gyakran is írt, tehát filozófia, meg esztétika, meg gazdasági tárgyú cikkei mellett egy csomószor ír az új generációnak a lehetőségeiről. És hát erről fog beszélni, régen volt milyen volt az egyetem, meg hát persze mit lát most.
Nézzük.
Ön az ELTE filozófia szakán végzett, évekig vezette az esztétika tanszéket, és jelenleg is tanít, tehát folyamatos rálátás van az egyetemi életre. Milyen volt régen idejárni, és mi lett más azóta?
Akkor egy nagyon, most idézően mondani, egy átkos rendszer volt, ez a csoportrendszer, tehát tanulócsoportok voltak, és ezt még mindenki szívszott, és a szabad tantárgy választással ez meg is szűnt. Tehát az egyéni szabadság nyert. Ugyanakkor egy óriási veszteség lett, ma már tudjuk, akkor nem tudtuk, hogy tudni, a tanulócsoportok, vagy nem is tudom, hogy hívták őket, az azt is jelentette, hogy van haverod, van egy társaság, akivel összejársz, vagy kölcsönkérheted a könyvet, vagy megoldod a xeroxozást közösen, most ilyen nincs. Tehát individualizálod, atomizálódott a egyetemi hallgatói szféra. Magánmódon lehet baráti kört teremteni, de nem biztos, hogy arról a szakról fogod összejönni. És ez visszaadt a tanulásra is, mert azért... Szóval az úgy ciki volt akkor egy tankörben, hogy az ember leég, mert nem olvasta, vagy nem tudta. Egy-kettő, ami annak idején volt, hogy a tanár úgy lábjegyzetként, vagy utalásként megemlített, akkor az ember rohant haza, ha nem ismerte, olvasta, mert ciki volt azt nem tudni. Ma ilyen. Na, itt van a nagy változás. Szóval a diploma gyár kontra tudás megszerzési mánia.
Van, ami pozitív változásként értékelhető?
Tehát a tömegoktatás, az ávóvó én utálom, mert én elitkérdéspárti vagyok, ha már az ország első egyeteméről van szó. A tömegkérdésnek viszont van egy olyan mellékhatása, hogy a merítés nagyobb, tehát elképzelhető, hogy egy-egy évfolyam van 3-4 olyan fej, aki szuper. És akkor már megérte. A másik meg, hogy úgy harmadéves korukra kiderül már a gyerekeknél, hogy merre orientálódnak, hogyha meg akarnak élni. A harmadévtől kezdve elhelyezkednek, a negyedéves korban, hát nem tudom, hogy most tavaly adatokat nem tudom, de még 3 évvel azóta érzett, hogy olyan 90%-os elhelyezkedési arány volt, ami nagyon szép.
Milyen lehetőségeket adott a filozófia szak elvégzése az ön és évfolyamtársai számára?
Amikor én végeztem, hát akkor ez államvallás volt ott a filozófia, és akkor hát nekem szerencsém az, hogy Lukács György mellett tanultam, aki hát egy ilyen elnyomott filozófus volt, és tűnt, hogy nem akasztották fel a Nagy Imre perbe. Tehát akkor ez egy olyan lehetőség jutott, hogy ott megnyílt előttem a világ. A többiek számára nem volt a marxizmus leninus, aki annál többet tudott, az rohadt revizionista, vagy elhajló, vagy burzsoá, akármi imperializmus, ügynös, ügynöke, és így tovább. Tehát a lehetőségek minimálisak voltak. Aki ott tehetséges volt, az mindig szitált. Találkoztam most olyan akkor ilyen feljelentős filozófia szakos kollégáimmal, akik brókerek. Hát most gondold, ha maga volna, hogy ott nekem nyomta a fülem, hogy én miért Sztalint olvasom, hogy az brókernek fog menni. Csak találkoztam velük a Váci utcában, hogy hát én még mindig ezt a hülye esztétikát olvassátok, de én bróker vagyok, hát legalább 3-0-val többet keresek, mint te szevasz.
Ön szerint mi történik a mostani filozófia szakosokkal?
Ma a filozófián hát iszonyatosan sok mindent lehet tanulni, és nagyon szakos az. Szóval én ma attól féltem a filozófiát, nem attól, hogy túlképzés folyik, hanem attól, hogy fragmentálódik.
Az ELTE bölcsészkarára, vagy akár az egész országos egyetemi oktatás szintjén mi változott az elmúlt 10-15 évben?
A magyar szakok vonzáskörre sokkal nagyobb volt korábban, mint ma. Lehet, hogy létszámban ugyanannyi, de jobb fejek voltak ott, tanárba és hallgatóba is. Jók jöttek ki onnan, hallgatóba végzettek be, pályaképesebbek, és sok irányba tudtak szétszövedni, szerkesztőtől kezdve politikusig. Most tanár meg egy kis médiás mozgás van. A prezit is azt hiszem, hogy egy kicsit halványodott, de még megvan. Azért halványodott egy kicsit, mert nagyon sok bölcsészkar alakult, tehát nagyon sok egyetem alakult, ezért az egész egyetemi képzés lejjebb ment. Nagyon sok jó tanár elment, mivel a ilyen financiális viszonyok vannak, fizetéstől a szakok ellátottságáig, hát valahogy nincs utánpótlása annak a szellemi aurának, ami, hát mit tudom én, 20 évvel ezelőtt a rendszerváltás éveit beleértve a bölcsészkart körülvette.
Ha most lennének a gyermekei 18 évesek, milyen iskolába vagy szakokra jelentkezést javasolna nekik?
Elfogadná informatikus. Ez az egyik. Hát a tuti tip az, hogy legalább 3 nyelvet tudjon, szóval az a belépő. Tehát most itt angolt nyomatják meg, hogy legyen még egy plusz nyelv, én raknák hozzá egy harmadikat, mit tudom, hogy kínait vagy spanyolt, mert ez a jövő. Annyira le vagyunk maradva a nyelvtudásban, hogy aki itt 3 nyelven beszél, akkor azt veszik, akármilyen szakmája van.
Hát erről beszéltem, amikor azt mondom, kicsit idealizált képet fogom majd látni, szerintem ugye az időtávlatában azért mindig olyan, mint de jó volt régen a seregben. Nézzünk meg valakinek, hallgassuk meg valakinek a véleményét, aki kicsit közelebb van talán a mi generációnkhoz. Ő pedig nem más, mint Weyer Balázs. Bajor Zsófi készített vele egy interjút. Weyer Balázs, azt kell tudni, itt a média szakon oktatott is, itt végzett, és valószínűleg ahhoz a generációhoz tartozott, akiket én mindig úgy mondok, hogy ilyen aranygeneráció volt, tehát nekik tényleg szinte már az örökbe hullott a rengeteg lehetőség. Na hallgassuk meg, hogy ő erről mit gondol, utána pedig beszélgetünk.
Amikor én oda jártam, akkor nagyon új volt, én rögtön az első évfolyamon voltam, és ez rögtön meg is határozza a különbséget. Egyrészt nagyon szervezetlen, nagyon pici létszámban is, meg területileg is nagyon pici volt, viszont volt az egésznek egy ilyen elég átütő, úttörő szellemisége, meg egy ezzel együtt érvényesülő családiassága. Az utóbbiak az előnyére, az előbbi az meg a hátrányára jelentett különbséget a mostanihoz képest. A szervezetlenség az nyilván nem vált előnyére. Ez az a kezdeti lelkesedés, meg a családiasság az viszont igen.
Mennyiben segített neked azt, hogy diplomát szereztél ott, vagy azt, hogy oda jártál és kapcsolatokat szereztél?
Az első évben kezdtem el dolgozni a Magyar Narancsnál, ami kifejezetten az egyetemen keresztül kerültem oda, tehát egy ilyen egyetemi gyárlátogatás alkalmával voltunk így a szerkesztésem egy látogatáson, a belpolitikai rovatnak az értekezletére ültünk be, és ott ültek az újságírók sorban, meg mellettük mi így sorban, ahogy osztotta ki a témákat a rovatvezető. Egyszer csak, mivel én ültem a legszélén az egyetemisták közül, és ugye a végére ért már, és a következő témát nekem adta teljesen váltlanul, és én megcsináltam jövő étre, és onnantól ott dolgoztam. Ilyen szempontból abszolút az egyetemen keresztül kerültem én a Narancshoz, ami, hogyha nem így lett volna, nem is akartam volna újságíró lenni, tehát én nem azzal a szándékkal mentem a média tanszékre, hogy újságíró legyek, hanem mint valami tisztázatlan szándékokkal, tehát azzal, hogy valami érdekesebbet tanuljak, mint addig a magyar szakon.
Milyen értéke van akár a kommunikációs szakos, akár a magyar szakos diplomádnak most?
Nem tudom, mert sose mértem meg a piacon. Tehát mikor legutoljára elhelyezkedtem a mostani munkahelyemen, akkor még nem volt diplomám, ezért nem tudom.
Miért mentél vissza tanítani?
Azért mentem el, mert ugye akkor már dolgoztam a Narancsban, és közben lehetett azért nyilván gyakran az egyetemen is látni engem, még amennyire hát nem túl lelkesen bejárogattam. Az egyik év folyam, azt hiszem a kettővel alattam járó, ők kértek meg minket a Kócián Péterről, akivel én ilyen szerzőpárosban dolgoztam, hogy tartsunk nekik ilyen beszélgetéseket, tehát ilyen kvázi, ilyen nem hivatalos szemináriumokat megcsináltuk, és nagyon élvezte mindenki, mi is, nagyon szerettük, és akkor az következő fél évtől már ilyen szervezett keretek között ment az egyetemen.
Miből tudtál többet profitálni, az egyetemen megszerzett tudásból, vagy a kapcsolati tőkéből?
Hát nem tudom. A legtöbbet egy az egyetemen keresztül kapott ösztöndíjból profitáltam, amit Washingtonban töltöttem egy 6-7 hónapot. Az volt az, ami eldöntötte azt, hogy oké, akkor én tényleg szeretnék hivatásszerűen ezzel foglalkozni. Addig inkább csak ilyen játéknak tekintettem azt is, amit a Narancsnál csináltam. meg az egyetemet is, tehát hogy nem voltam elkötelezve azért a pálya iránt különösebben, de az, amiket kint láttam, az eldöntötte, hogy tényleg akarok ezzel foglalkozni, legalábbis egy időre. Lehet, hogy most megint ki kéne mennem, mert nem ártana egy kis megerősítés, hogy továbbra is akarok ezzel foglalkozni.
Weyer Balázst hallottátok, az Origó főszerkesztőjét. Beszélgetők partnerem továbbra is akkor Vera és Timi. Vera, te még nem szólaltál meg eddig, de úgy gondolod, hogy tényleg régen jobb volt az egyetem? Tehát úgy érzed, hogy te itt most kimaradsz valamiből azzal, hogy már dolgozni kell, már talán nagyobbak a csoportok, és nincs akkora presztízs az egésznek?
Hát annyiban mindenképpen megváltozott a helyzet, hogy tulajdonképpen szerintem az egyetemistáknak a 80% az valóban munka mellett végzi ezt az áldásos tevékenységet, amit tanulásnak hívunk. De én azt gondolom, hogy ugyanúgy megmaradt az egyetemnek, és főleg a médiaszaknak az a jelentősége, amiről a Weyer Balázs is beszélt, hogy tulajdonképpen az a kapcsolati tőke, ami adott esetben nincsen meg egy kezdő újságírónak, és adott esetben az fontos ezen a pályán, hogy legyen ismerettség, azt itt megkapja az ember. Olyan oktatók, olyan tanárok vesznek körül minket, akik nyilván, hogyha tehetséges fiatalokat látnak, akkor valamilyen szinten felkarolják őket. Az már utána a hallgató múlik, hogy ebből mit profitál.
De persze mellette, vagy az is igaz, hogy rengeteg média intézetek, média iskolák vannak, amelyekben azért eléggé felhígul ez az egész. Hát pont a média szak, meg maga a média, az egy olyan terület, amelyre rengeteg nagyon nagy a túljelentkezés, és rengeteg olyan ember van, akinek tényleg semmi.
Ez nem újságíróiskola, ahova mi járunk, ezt szeretik elitképzésnek hívni, vagy a többi újságíróiskolától ekképp szokták megkülönböztetni.
Vagy mi hiszük annak.
Vagy mi hiszük azt, hogy itt valami többet tanulunk. Lehet, hogy nem tanulunk többet, de tulajdonképpen egy olyan lehetőség, ami talán az egyetemi keretek miatt többet adhat, mint egy hónapos újságíró tanfolyam.
Timi, te hiszel a presztízsében, a bölcsészkar presztízsében?
Nem. sajnos nem, mert ezt nyilván persze azért, tehát ezt már így többször mondtuk, hogy felhigult. Hát abszolút ez a kult szava, mondjuk én azt mondanám, hogy nem csak a presztízs vesztéssel van, és szerintem itt a gond, hanem nyilván nem voltam itt 20 évvel ezelőtt, de amiket így hallok, abból úgy képzelem, hogy azért mégis valamilyen zártabb baráti kör létezhetett akkor, illetve talán tanárokban is megvolt mondjuk az az 5-10 ember, akihez így tartozott egy ilyen kis tanulókör, akihez odajártak. Most már annyi tanárunk van, meg annyi diák, hogy egyrészt a tanároknak nincs arra ideje, hogy így kiválogassák maguk köré azt az 5-6 kedvenc embert, akiket aztán így kicsit így preferálnak, és akikkel így együtt tudnak dolgozni, hanem annyi ember van, hogy így a tanároknak is szerintem így összefolyunk a szeme előtt.
Te kicsit mélyebben elmélyültél ezekbe a divatszakok kérdésében, és erről készítettél egy összeállítást, ezt megosztod velünk?
Persze, kezdem egy összefoglalóval, aztán kicsit részletezném. Na, tehát. Hát 2004-ben szinte ugyanazok a legkedveltebb szakok, amelyek az elmúlt 5 évben. A közgazdasági, a jogász és a gazdálkodási és az idegenforgalmi és szállodaszakok. Vannak azonban olyanok, amelyek, ha nem is ilyen népszerűek, de évről évre egyre több jelentkezőt vonzanak, azaz divatossá váltak. Ilyen a pszichológia, a kommunikáció, az informatika. Évek óta a felsőoktatási intézmények közül az ELTE a legnépszerűbb. Az összes jelentkező egytizede, közel 18 ezer fő adta be ide első helyen, beleértve minden tagozatot, nem csak a Nappalita lapját. A legnépszerűbb kar az ELTE BTK. Idén az intézmények sorában második a Szegedi Tudományi Egyetem, a harmadik a Pécsi. Az ország második legnépszerűbb kara pedig a Kereskedelmi és Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kar, ami a Budapesti Gazdasági Főiskola része. Nézzük a szakonkénti bontást. A Nappali tagozatra nézve 2004-ben a legnépszerűbb szak az egyetemi közgazdász. Idén közel 5000 diák jelentkezett ide, és évről évre növekszik a számuk. A második helyen a főiskolai idegenforgalmi és szállodaszak áll, tavaly és tavaly előtt ez még csak a negyedik volt. A jogászszak sokáig vezette a listát, de 2003-ban 17%-kal csökkent az oda jelentkezők száma, így visszacsúszott a harmadik helyre, és idén is ez a pozíciója. Néhány helyet még érdemes megemlíteni. A főiskolai gazdálkodási szak tavaly a második helyen volt, most a negyedik. Az ötödik helyen a pszichológia szerepel, tavaly ez még a nyolcadik volt. Idén lett először ez a legkedveltebb bölcsészszak, bár 2004-től az ELTE-n már nem oda tartozik, hanem a pedagógia és pszichológiai karhoz. A hatodik a főiskolai kommunikáció szak, az egyetemi a 13. Ez a viszonylag friss szak, csak a rendszerváltás után indult ez a képzés, ehhez képest viszont gyorsan kedvelt lett, és szépen bejött a top 10-be. Olyan régi és a régebben kedvelt szakot is jócskán lehagyott, mint az általános orvostudomány, ami idén a 9. Az előző néhány évhez képest egyébként most ez is jön föl, tavaly ugyanis még csak a 13. volt. A második legkedveltebb bölcsészszak az angol nyelv és irodalom, a listán övé a 8. hely. A harmadik legkedveltebb bölcsészszak a magyar nyelv és irodalom, az összesítésben ez áll a 10. helyen. Az egyetemi és főiskolai informatika csak a 17.-18. holt versenyben. Az előző két évben egyébként a főiskolai informatika az 5. helyen volt, de ennek a visszaesésnek az oka nem az érdeklődés hiánya, hanem egy szervezeti átalakítás, így a korábbi évek számadatai tulajdonképpen nem vedhetők össze. Végül pedig, ha nem csak a közelmúltra tekintünk vissza, hanem évtizedekkel korábbra, akkor az egyik olyan szak, ami ugyan még létezik, de régi szerepét és fontosságát teljesen elvesztette, például a klasszika filológia és a latinó-görög szak. Almási Miklós tanár úr szerint egyébként a fizika szak például egyre preferáltabb és fontosabb lesz, bár ennek most még alig van jele. A közgazdasági gyakorlatban ugyanis például a tőzsdei elemzéseknél Amerikában már ilyen fizikai modelleket használnak, így ehhez fizikusokat vesznek fel, és valószínűleg előbb-utóbb ez Magyarországon is így lesz.
Említetted, hogy hányan írják be az ELTE-t első helyre, most ha hiszitek, hanem nálam rögtön a második helyen volt, úgyhogy néztek is egy nőt a felvételinél, amikor sikerült végül is bejutni. Nálatok első helyen volt, Vera?
Igen.
És miért?
Igen, én szociológia szakot végeztem itt az ELTE-n először, és azt mondták nekem, hogy itt a legjobb. De aztán beírtam másféle szociológia szakokat is, csak azokat a második, meg harmadik helyre. De hát felvettek szerencsére.
Hát te hittél az ELTE-be, Timi?
Nem tudom, én pesti vagyok igazából, és egyszerűen úgy voltam, hogy ez van közel, mert hát valahogy azért, még ha egyfolytában arról is beszélünk, hogy veszít a presztízsébe, azért még a név mindig mond valamit. Tehát én nem is jelentkeztem máshova, csak az ELTE-re, ilyen-olyan szakokra, de csak az ELTE-re.
Szerintem kicsit a sznobok vagyunk, sokan reménykedünk még abban, hogy az ELTE majd elvisz minket valahova. Nézzük meg, hogy az elsősök, a mostani elsősök erre mit gondolnak. Müller Fruzsi anyagát halljátok.
Miért jöttél média szakra?
Azért, mert írás és újságírással szeretnék foglalkozni. Én azért, mert az újságírás érdekel.
Nem tudom, most mondja én is azt, hogy jó, a médiába szeretnék elhelyezkedni, és így mit tudom én. Hát nem. Nem tudom.
Az angolt szeretem volna vele párosítani.
Érdekel az emberek közötti kommunikáció, szeretnék jobb kapcsolatokat kiépíteni, meg tulajdonképpen ezen a területen dolgozni, a nemzetközi kapcsolatok területen, és szerintem ez fontos, a jó kommunikációs készség.
Én mindenféleképpen olyan tantárgyat akartam a másik tantárgyam mellé, ami ilyen kicsit ilyen nyitottabb mindenféle, tehát nem csak nyelvszak.
Én igazából nem azért jöttem médiaszakra, mert annyira szerettem volna médiát tanulni, én egész más szerettem volna tanulni, de ez volt az a szak, ami leginkább közelebb állt.
Nem zavar, hogy ilyen sokan vagytok?
Nem egyáltalán.
Majdnem leszünk egy olyan fél év után, tulajdonképpen, hogyha többen vagyunk, azzal csak hatékonyabb a munkánk.
Egyelőre nem zavar, igazából csak azért rossz, mert így nehezebb az emberekkel kapcsolatot teremteni, de különben jó, mert így nagyon különböző emberek kerültek össze.
Hát nem tudom, azt mondták, hogy így sokkal több embert vettek fel, mint kéne, de végül is nem.
Hát engem egy kicsit igen zavar, nem tud a dolog olyan interaktív lenni.
Őszintén szóval én nem találom soknak, mert nekem a másik szakom a magyar, és az sokkal kevésbé családias, mint ez, úgyhogy jól érzem magam.
Ők jönnek utánunk. Az új esélyrendezést kérünk, ez valamire a felvétel menet közben rákerült. Mit gondoltak a hallottakról?
Hát azt, hogy nyilván mindenki azért meg van lepve, amikor bekerül egy ilyen, amikor bekerül egy felsőoktatási intézménybe a óvó és védő középiskola után, hát hallatszott a megszólalókon, hogy
a lányos zavar?
Kicsit megzavarodtak. Igen.
Csak így elmondom, aki nem média szakos, hogy itt azért a tanárok oldaláról is jött visszajelzés ezzel kapcsolatban. Ők nem annyira örülnek annak, hogy itt hányan is vannak, mert tényleg ilyen szinten már szemináriumi képzésről szinte nem is beszélhetünk. Tehát kicsit hasonló ahhoz, amit Fruzsi még említette az adás elején, hogy tényleg annyi diák van egy tanárra, hogy az már csak előadás lehet, hiszen Maga a szeminárium ugye ez egy interaktív, ahogy utolsó megszólalmatette.
A mi évfolyamunkon ugye 18 embert vettek föl, ha jól emlékszem, és két csoportba tanulunk. Na most ehhez képest most fölvesznek 90 embert, ha jól tudom, első évfolyamon. Hát egy kis fejszámolással mindenki kitalálhatja, hogy ez mennyire rombolja adott esetben a szeminárium.
De egyébként...
Bocsánat. Azt akartam még mondani, hogy volt erre már különben példa, mert például az én évfolyamom, kicsit hamarabb kezdtem, mint itt, és rengetegen felvételiztek, mi még kívülről felvételiztünk, és ugyanez volt a probléma, hogy fél évkor itt lett volna egy nagy szórás, ami elmaradt, mert beragadtunk a szakon, nem lehetett minket kirakni, és amit említett ugye itt az egyik megszólaló, hogy hát majd a következő félben már nem leszünk ilyen sokan, ez azért nem feltétlenül egy pozitív hozzáállás. Timi?
Nem, csak az jutott eszembe, és ez összefügg alapvetően azzal, hogy piszok sokan vannak így egyes évfolyamok, vagy új évfolyamok, hogy az így ebből az összeállításból kiderült, hogy egy alapvetően koncepció nélkül jöttek ide. Tehát, hogy majd közben kitalálom, hogy mivel szeretnék foglalkozni. Hát nem biztos, hogy a médiával, de ez áll hozzám közel, szeretek emberekkel beszélgetni. Tehát egy ilyen kicsit fura felfogás van annak,
de,
hogy mit
de
lehet.
De te 18 éves korodban tökéletesen tudtad, nem. Vársz az élettől.
Nem is ezt mondom egyébként, de bár egyébként, ha valaki, tehát ha 18 embert vesznek föl, azt mondom, abban ki lehet válogatni, tehát ez a 18 ember talán úgy lett kiválogatva, hogy azért valamivel konkrétabbat tudtak mondani.
Igen, nem csak úgy ember. Lett így fölvéve, hogy már ide jártunk az ELTE-re valami fajta másik szakra, tehát nem 18 évesen kerültünk ide, egy kicsit több elképzelésünk volt. Ezzel szemben ők, akik most megszólaltak, gimnázium után érkeznek.
Persze nem is mondom, hogy az ő hibájuk egyébként, csak az, hogy éppen ezért, de ez szerintem tök fontos volt, hogy mi már így egy másik szakon tanultunk, de tényleg közelebb álltunk ahhoz, hogy mivel akarunk foglalkozni, volt egy kialakult képünk, és itt ebből teljes, tehát úgy éreztem, hogy akik most így 18 évesen itt így megszólaltak, hogy ide jöttek, hogy ezt egy ilyen kis pihenő pályán. Lehet, hogy biztos sok olyan lesz köztük, aki ezen a pályán marad, és erre megy tovább, csak hogy alapvetően ilyen kis pihenő pályának is szállják, hogy valamire jó lesz, majd meglátjuk, kapcsolat, biztos.
Hát, hogyha 18 hely lenne, akkor biztos, hogy sokkal egyszerűbb benne kiválogatni azokat, akik komolyan is gondolják ezt a témát. Viszont, ha már említetted ezt azt, hogy nem tudjuk, hogy hova tartunk, hogy nem igazából hallatszik rajtuk, hogy tudnák, hogy miért is szeretnének a médiaszakra, vagy miért is jelentkeztek a médiaszakra, a következő témánk pont a stratégiák lesznek, de előtte egy kicsit zenélünk. És még mindig az EPET hallgatjátok. Elékeztünk a műsornak arra részére, amikor a stratégiákról fogunk egy kicsit beszélni, tehát hogy hogyan is állunk mi hozzá a felsőoktatáshoz, és hogyan indulunk el a nagybetűs életbe. Rögtön az első megszólalónk, illetve az első anyag, amit meghallgatunk, Csákó Mihállyal készült, munkára készítette, és most kicsit olyan leszek, mint a Mónika Show-ban felirat. Csákó Mihály, az ELTE Társadalomtudományi Karának oktatás szociológusa, szerinte az egyetemi divatszakok a közgazdasági szak, a jogi és az informatika.
Melyek a divatszakok ma az egyetemeken? Miért ezek azok? Volt erre vonatkozóan valamilyen kutatás?
Kutatás az nem volt ott a mostanában divatszakokról. Egyébként is az, hogy divatszak, az egy eléggé nehezen megfogható valami, mihelyt komolyan gondoljuk a dolgot. Közkeletűen szokás ilyesmiről beszélni, hogy hova jelentkeznek sokan, merre fordul az érdeklődés, egyes szakokra kevésbé jelentkeznek, amire korábban inkább. Szóval ilyesféle mozgások nyomán kialakulnak ilyen benyomások. De ha meggondoljuk, hogy hogyan is próbálnánk megfogni, mi az, hogy divatszak, akkor meglehetősen nehéz helyzetbe kerülünk, mert ugye feltehetjük azt, hogy ahova sokan jelentkeznek. De ahova sokan jelentkeznek, oda azért nem úgy jelentkeznek sokan, hogy abban olyan nagyon-nagyon nagy változások legyenek. A közgazdászakokra még mindig sokan jelentkeznek, jogásznak még mindig sokan jelentkeznek, a nemzetközi orientáltságú szakokra még mindig sokan jelentkeznek. Mihez képest? Hát a helyekhez és a lehetőségekhez képest. És még mindig elég sokan jelentkeznek informatikával kapcsolatos területekre. Ugyanakkor egészen biztos, hogy ezek a területek veszítenek népszerűségükből, vagy vonzerejükből, ahogyan beáll az a társadalom, amelyik ezekre épül, amelyikben ezek nagyon értékesek. Mert akkor telítődnek, a nagy tömeget, amire szükség van, fölveszik, és rutinná válnak.
Mit ér most a népszerű szakokból szerzett diploma, és egyáltalán a diploma értéke jelenleg milyen?
A diploma értéke, hát az most szintén, hogy mondjam, csak csökkenőben van. Abban az értelemben van csökkenőben, hogy ahogyan a felsőoktatás kapui tágabbra nyíltak, kicsit olyan, mint amikor több pénzt vernek, akkor a pénz értéktelenebbé válik. Egy részére szükség van, és aztán a többi az pedig hát az értéktelenedés irányába hat.
Régen ugye az volt az egyetemista stratégiája, hogy választotta egy szakot, azt elvégezte, és utána jó eséllyel elhelyezkedett abban a szakmában, amit választott. Hogyan változott ez meg most arra, milyen stratégiái vannak most az egyetemistának?
Erről nekem inkább csak feltevéseim vannak, mivel nem kutattam ezt a témát, de az közvetlen napi tapasztalatunk, hogy ugye jelenleg a hallgatóink nagyon kevés kivétellel munka mellett tanulnak. És igazából az a modell, amelyik valaha úgy nézett ki, hogy az egyetemista az tanul és amellett éli világát, hát ez a múlté. Tehát igazából nekünk, tanároknak is számolnunk kell azzal, hogy a hallgatók elég jelentős részben nem úgy általában a tudásért tanulnak, vagy valamiféle tudományos érdeklődésből, vagy más ilyenből, hanem részben ezért, de azért egy csomó praktikus irányultság van benne, egy csomó közvetlen szükséglet, ami azt is jelenti, hogy a képzésben is az alaptudás megszerzése az mindenképpen nehézségekbe ütközik, mert az érdeklődések is elirányulnak onnan, és a feltételek is romlanak ehhez.
Mi a helyzet a szakhalmozókkal, illetve azokkal, akik az átlagos egyetemi képzés éveinek számánál jóval több ideig járnak az egyetemre?
Erre azt kell mondanom, hogy ez valamiképpen úgy változik, hogy abba az életmódba, aminek a valamiféle vázlatát vagy fő vonásait megpróbáltam összefoglalni az előbb, abban ennek nincsen helye. Az könnyen lehet, hogy valaki nagyon hosszú ideig jár egyetemre ezzel együtt is. De nem abban az értelemben, ahogy a valamikori tanulmányok elnyújtása címszó alá besorolható lenne. Nem erről van szó, arról van szó, hogy mindenféle egyéb akadályozza, vagy éppen érdeklődése lehetőségei másfelé nyílnak, és akkor átmegy valahova máshova, vagy legalábbis megpróbálja. Nyilvánvaló, hogy amit az ember meg tud szerezni, azt igyekszik megszerezni, és amennyit már befektetett energiát, időt, pénzt, bármit, azt nem akarja veszni hagyni. Úgyhogy ez egy teljesen normális magatartás ma, és nem találkozhat igazábban, hogyha az ember belegondol azzal az elítéléssel, mint amivel találkozhatott volna ezelőtt mondjuk 20 évvel. Úgyhogy ilyen értelemben ez a dolog, ez teljesen változik. A diák életmód az most egészen más, és bizony megérne egy misét rendesen megvizsgálni.
Csákó Mihályt hallottátok, a következő percben pedig Bajor Zsóf és Daci Barnabás lesznek a beszélgető partnereim. Egy kis adaléganyag az előzőkben hallottakhoz, hogy idén ugyanannyian felvételiztek felsőoktatásban, mint ahányan elkezdték az általános iskola első osztályt. Azért ez egy elég érdekes szám. Zsófi.
Mi a kérdés?
A kérdés pedig az, hogy szerinted mi hogyan állunk hozzá? Tehát most ott tartunk, hogy ahányan elkezdik az általános iskolát, ugyanilyen elkezdik az egyetemet, és ennek azért nagy része valószínűleg végig is fog menni, hiszen ennek azért anyagi következményei vannak az iskola oldaláról is, hogy minél többen menjenek végig, minél több pénzt kapja mondjuk az állami finanszírozásból, és ott tartunk, hogy semmi értéke nincsen már szinte a diplomának, alapképzésé vált az, hogy valakinek diplomája legyen.
Hát egyrészt erre majd valamilyen, erre a problémára szerintem megoldást jelenthet ez az átalakulás, ami az egyetemi rendszerrel kapcsolatos, amiről hallhattunk a műsor elején. Tehát itt mód lesz azoknak is egyetemre járni, akik csak egy alapszinten szeretnének részt venni a képzésben, és aztán mehetnek tovább mindenki a lelkesedésétől függően. És tény az, hogy ma már azért, aki szerintem a legtöbb embernek két diplomája lesz, hiszen az egy diploma már nem egy olyan nagy dolog, és nagyon sok helyen elvárás már minimum egy diploma.
A másik dolog ugye a szakmai tapasztalat. Tehát bárhol nézzük ugye az álláshirdetéseket, az vagy egy év, két év, vagy még több év, lehetőleg egy multicégnél, attól függ persze, milyen pályára helyezkedik el az ember. Ami szakmai tapasztalatot ugye az iskola mellett, vagy az egyetem mellett megszerezni elég nehéz.
Én azt gondolom, hogy leginkább mondjuk a mi szakunkról, ugye a média szakról, illetve a kommunikáció szakról, és erről a szakmáról. Nekem itt az a tapasztalatom, hogy csak és kizárólag a gyakorlat számít, az számít, hogy mi van az ön életrajzodban, milyen, én mondjuk tévés területen dolgozom, milyen tévéműsorok vannak, mióta dolgozol, kit ismersz. Tőlem soha még nem kérték el azt, hogy van-e diplomám, meg se kérdezték, hogy járok-e egyetemre, azt kérdezték, hogy hol dolgozott eddig, és kit ismer.
Jó, ez Barna.
Hát nekem az a véleményem, hogy attól függetlenül, hogy valaki ide jár erre a média szakra, még nem biztos, hogy jó újságíró lesz belőle, vagy jó tévés lesz. Rengetegen dolgoznak a szakmában, nekik soha nem végeztek újságíróiskolát, magyar szakról kerültek be, vagy akármelyik más szakról. Ezzel szemben viszont azt is gondolom, hogy ha egyetemi szinten hallgatsz újságírást, akkor egy csomó olyan dolgot megtanulsz, amit viszont nem sajátít, vagy nem azt, hogy nem sajátítasz el a munka közben, de olyan hasznos alapinformáció, ami értékesebbé teheti a munkádat az újságírásról.
Szerintetek egyáltalán ezt most a hivatalos, nem a tanárokról beszélek, hanem a hivatalos tantervünk szerint, amin végig kéne mennünk, ezt bekalkulálták, hogy nekünk azért dolgozni kell mellette, főleg médiaszakon, tényleg, ami Zsófi említett, ha nincsen tapasztalatod, akkor ott vagy, hogy van egy papírod, és azt mondják, hogy jó, akkor lehetsz gyakornok fél évig ingyen, amellett, hogy van egy diplomád.
Nézd, amikor én jelentkeztem a médiaszakra, akkor az még B-szak volt. Tehát maga a szak mellett lenne időd arra, hogy tanulj, illetve dolgozzál, de mivel ez B-szak, ez adja magát, hogy mellette van egy vagy két főszakod még. Tehát két-három szak mellett viszont már sokkal nehezebb dolgozni.
Jó, a beszélgetést még folytatjuk, de Barna, te készítettél egy interjút Kertész Gergellyel, aki az ELTE-n bölcsész szakra jár. Mit kell róla tudnunk? Csak pár mondatban.
Ő magyar és filozófia szakos, mellette még más szakokat is elkezdett, de abba hagyta őket, mert úgy érezte, hogy ez elveszi az energiáját a kutatási területétől, ami a filozófiában az analitikus kortárs amerikai filozófia, és ő rá döbbent erre, hogy de ezt meg később kifejtem, magadnak kell rájönnöd arra, hogy egy dologgal specifikusan kell foglalkoznod, hogyha eredményeket akarsz elérni.
Ezt egy csomót nézzük meg, ki tudja ő bontani, jó?
Mindenképpen szeretnék tanítani, meg szeretnék tovább jutni egy PhD-re, hogy behatóbban és elmélyültebben tudjak foglalkozni azzal a témával, amit egyébként elég nehéz volt megtalálni. Az oktatás és a tanárok nem igazán orientálnak arra, hogy az ember jól válasszon és minél előbb válasszon magának valami olyan specifikus területet, amin belül eléggé el lehet mélyülni ahhoz, hogy valami érdemleges munkát is végezzünk. Bár formailag egy úgynevezett tudós képzés van a mai napig is az egyetemünkön, ez meglehetősen formális, tehát mondjuk a követelmények, amiket elvileg direk támasztanak velük szemben, azokat a vizsgákon gyakorlatilag soha nem kérik számon. Ráadásul tényleg olyan messze van a gyakorlati elvárás és az elméleti elvárás egymástól, hogy ha az elméleti teljesíteni próbálnám, akkor az szinte lehetetlen lenne. Így viszont, mivel a diák és a tanár is tudja, hogy ez valójában nem működik, ezért egy ilyen hallgatólagos felszínességben egyeznek meg egymással, ami nem túlságosan produktív. Mivel az órarendet szabadon állítjuk össze, ezért azokat az embereket, akiknek nincs valami komoly belső motivációjuk arra, hogy megszervezzék az életüket, és nincs meg bennük már eredetileg az az elképzelés, hogy mivel szeretnének foglalkozni, itt nagyon nehezen tudnak saját koncepciót kialakítani. Ahhoz, hogy tudományos irányban az ember jó munkát tudjon végezni, szerintem mindenképpen szükség lenne tutori rendszerre, közös képzési alapra, jól elsajátított alapokra, amikre mindenki tud hivatkozni, amiben a megfelelő versenyszellem is kialakul a diákok között, és ez nálunk egyáltalán nincs meg. Azon kívül tulajdonképpen több szakosnak lenni, meg sok irányban nyitottnak lenni, az ügy könnyen következik a bölcsész gondolkodásból, de teljesen terméketlen dolog. Egy tudományos munka szempontjából az az értékes és az előnyös, ha valaki minél előbb egy szűk témával kezd el foglalkozni, és annak a szemüvegén keresztül néz más dolgokra is.
Mennyire tudatosan készülsz erre a pályára, mikor körvonalazódott benned, hogy az egyetemre azért jöttél, hogy valóban tudományos munkát végezzél később?
Sajnos csak negyedéves koromban ötlött föl bennem, hogy ezt ennyire komolyan kéne vennem. Azt kell mondjam, hogy a kezdeti lelkesedésemet azt elég hamar letölték, és aztán nagyon nehéz volt visszatornáztam magam belém, és mikor megjelentem az egyetemi közegben elsősként, akkor sokkal komolyabb terveim voltak, mint mondjuk harmad év elején, amikor elég komoly apátia vett rajtam erőt.
Ez miért volt?
Kicsit azt vártam, hogy itt olyan elvárásokkal fogok szembesülni, amik olyan szempontból korrektek, hogy nyilvánvaló az, hogy mit kell tudnom, ugyanakkor elvégezhető és komolyan számon kért. Ezek például nem teljesültek, és ez nekem rendkívül alulmotiváló volt. Hát aztán ilyen önneveléssel jutottam el odáig, hogy de nekem ezt komolyan kell vennem, és ezt nekem kell csinálnom. Ami bizonyos szempontból jó, mert ez ugye olyan lelki fejlődés, amit szerintem az embernek hasznára van. De olyan szempontból nem biztos, hogy jó, hogy az emberek többsége nem biztos, hogy ráveszi magát erre. És hogyha az intézmény egy kicsit többre venné rá az embereket, akkor szerintem minden szempontból előrébb tartanánk.
Ács Feri készült nekünk egy statisztikával azzal kapcsolatban, hogy kik, hányan és hogyan és miért is jelentkeztek egyetemre, illetve felsőoktatásba ebben az évben.
Idén minden eddiginél több jelentkezési lap érkezett be az Országos Felsőoktatási Felvételi Irodához. Az új jelentkezési csúcs a nappali képzés és a felsőfokú szakképzés növekvő népszerűségének köszönhető. Az adatokból kiderül, hogy továbbra is nagyobb a nők aránya a tovább tanulni szándékozók között, mint a férfiaké. A tanulási kedv nem csak az érettségizők körére jellemző, hanem a kevésbé fiatalokra is, ugyanis a jelentkezők több mint fele korábban érettségizett. Minden nyolcadik jelentkezőnek van már felsőoktatási intézményben szerzett oklevele, és a második vagy sokadik diplomájának megszerzéséért hajt. A leendő diákok csak kis része akar lakóhelyén vagy annak közvetlen közelében tovább tanulni. A többség a nagy egyetemeket jelölte meg első helyen. Ami a választott szakokat illeti, ebben az évben is az egyetemi közgazdász szakot jelölték meg a legtöbben az első helyen, így továbbra is ez a legnépszerűbb szak. Az egykor népszerű jogász szakot idén kevesebben választották, bár a frissen érettségizők között kisebb volt a szak népszerűség vesztése. Mind az egyetemi, mind a főiskolai kommunikációs szakra többen adták le jelentkezésüket az idén, mint tavaly. A hagyományosan sokak által választott pszichológia szak a legkedveltebb bölcsészképzési formává vált, de szintén sokan célozzák meg az angol és magyar nyelv és irodalom szakokat is. Az ELTE bölcsészkarának adatai szerint a tavaly nappalin végzett hallgatók átlagosan 5,5 év alatt szerezték meg diplomájukat egy-egy szakon. Legtöbbjük érettségi után 1-2 évvel kezdte meg tanulmányait. A hallgatók negyede több szakon is szerzett diplomát, ők átlagosan 6 évet töltöttek a karon.
Azt még nem úszod meg, hogy elmond nekünk, hogy hány szakra jártam most?
Én 2-re, az angolra és a kommunikáció szakra.
És tervezed, hogy még fölveszel hozzá párat?
Nem, semmiképpen.
Bató Csereni viszont Miklós Árpáddal beszélgetett, aki az ELTE jogi karára, magyarra, történelemre, tehát elég sok szakra jár. Hallgassuk meg, hogy neki milyen stratégiája, ha egyáltalán van a felsőoktatással kapcsolatban.
Mióta jársz egyetemre?
1998. szeptember. Abban az évben beadtam történelem szakra,
illetve a képzőművészeti főiskola szobrász szakára, valamint a régészet szakra is. És történelmi szakra adtam be első helyen, és oda vettek föl.
Mit gondoltál, mikor felvettek, hogy ezzel a szakkal mit fogsz kezdeni?
Igazából azt gondoltam, hogy ez egy jó kiindulópont arra, hogy még bármi lehessen belőlem.
Milyen más szakjaid vannak még?
2000-ben felvételiztem a jogi kar jogász szakára, aztán 2002-ben pedig magyar szakra.
Jogra például miért jelentkeztél?
Egyrészt azért, mert a kollégiumban, ahol lakom, a szobatársaim, illetve elég sok ismerősöm jelentkezett a jogi karra. Másrészt azért, mert a felvételi töréből és magyarból voltam, amik nem jelentettek különösebb problémát. Harmadrészt meg azért, mert azt hallottam, hogy jogász szak végzettséggel el lehet helyezkedni a jövőben.
És akkor jogászként szeretnél dolgozni?
Nem feltétlenül, ezért vagyok történelmi és magyar szakos is mellette. Az, hogyha valaki önmagában jogászakos, az nem érett biztosítása arra, hogy el is fog tudni helyezkedni, ha csak nem annyira jó, hogy azáltal érvényesülni tudja. Jelenlegi ismereteim szerint, vagy tapasztalataim szerint bölcsészek kétszakos tanár végzettséggel könnyebben elhelyezkednek, mint egy egyszakos jogászok. Annyira telített a jogász képzés ma, hogy például az az évfolyam, aki most végzett 2004-ben, talán a 80%-uknak nincs munkája.
És hogy jött ez a magyar szak?
A magyar szak az eredetileg csak azért kellett, mert a jogi karon fizetnem kellett, mivel másoddiplomának számít, és a töri szakomat előbb fejeztem volna be, illetve fejeztem be, mint a jogot. Ezért a magyar szakkal, ami szakpának minősül a történelemmel, és első diplomának számít, a költségi terítést meg tudtam spórolni.
Hát abszolút ilyen praktikus oka volt.
Igen.
Mikor fejezett be az egyetemet, tehát az összes szakodat?
2007 környékén.
Tehát 9 évig fogsz egyetemre járni akkor. És utána mit szeretnél csinálni?
Hát lehet, hogy felvételizek egy újabb egyetemre.
Hova?
Még nem döntöttem el, de valószínű, hogy jogi kar után 2 év kiegészítővel meg lehet csinálni a politológiát, és a közgazdaság egyetemen is van egy 2 éves kiegészítő képzés jogi kar után. Persze akkor már dolgozni is szeretnék.
És mit szeretnél dolgozni?
Például most megpályáztam egy tanári állást, egy részmunkaidős történelem szakos tanárit. Ha fölvesznek, akkor már akár most munkába állnék, végül is bármit, ami a végzettségemnek megfelelő.
És szerinted, hogyha meg lesznek ezek a diplomáid, könnyű lesz elhelyezkedni? Tehát az, hogy több diplomád van, az előnyt jelent?
Biztos, hogy előnyösebb, mint annak, akinek egy diplomája van, vagy nagyobb lehetőségeim, vagy esélyem van arra, hogy elhelyezkedjek. Én hiába vagyok nagyon jó jogász, hogyha ez még mindig nem elég arra, hogy elhelyezkedjek. Tehát nekem még mindig nagyobb előnyöm van abból, hogy egyiket se tudom annyira nagyon tökéletesen, de meg lesz az a végzettségem, azok a diplomák, amikkel el tudok helyezkedni majd.
A környezeted mit szól ehhez, hogy te még azért 3 évig egyetemre fogsz jönni? Tehát azért a baráti társaságod, vagy akikkel elkezdted az egyetemet, ők már befejezték?
Nem fejezték be. Nagy részt ugyanabban a cipőben járnak, mint én, úgyhogy nem szakadtunk el egymástól a baráti társaságommal.
Akkor szerinted ez a mai fiatalok körében egy általános tendencia lesz, hogy minél több szakot és minél tovább tanulni az egyetemeken?
Ez attól függ, hogy mennyire támogatja az állam azt, hogy az oktatás minél olcsóbb legyen, viszont azzal az EU-s elvvel, hogy az oktatás legyen tömegképzés, az egyetemi képzés legyen tömegképzés, azzal az én példám, illetve hasonló cipőben járó emberek, sokkal több olyan ember lesz, akik hasonló cipőben fognak járni, mint én, hogy több szakkal próbálkoznak, mert mindenkinek lehet már egyetemi diplomája, olyan embereknek is, akinek esetleg nem kéne, hogy legyen, és ez mindenképpen előnyt fog jelenteni.
Miklós Árpádot hallottátok, aki, ahogy hallgatom az anyagot, 2 dolog merült föl bennem. Lehet, hogy ő csinálja jól, vagy lehet, hogy ő nagyon rosszul csinálja, és a Mancsban volt nemrég egy cikk ezzel kapcsolatban. R. Andróci Orsolya írta a Quarter Life Crisis-ról, ami a kapu nyitási pánik. Ez körülbelül lefedi azt különben szerintem, amin Árpád most éppen átmegy. Tehát az, hogy sokáig bemaradunk az iskolába, éppen azért, hogy ne kelljen kilépni az életbe, és ne kelljen azzal szembesülnünk, hogy milyen követeléseket állítanak velünk szembe a munkáltatóink, a munkaadóink. Ő ráadásul, hogyha jól hallottam, akkor továbbra is az egyetemen fog maradni, mint tanár, tehát ugye aztán tényleg nem fog soha kitörni ebből a közegből. Zsófi, szerinted ez hogy legyen egy kérdés, ugye, mint előbb nem volt. Szerinted ez helyes? Tehát ez egy követendő példa, hogy halmozzuk a diplomáinkat, halmozzuk végül is a tudást, hiszen ha azt mondjuk, hogy a diploma tudás jelent, akkor halmozzuk a tudást, és minél több lábon állásra készüljünk föl, vagy inkább azért re kéne szűkíteni, mondjuk, ahogy említetted, két szakra, max. Három, és akkor leszünk egy olyan tudás birtokában, amit később majd még fejleszthetünk tovább.
Olyan forma...
Bocs, nem kapcsoltam a mikrofonodat bosszúval. Tessék.
Én azt gondolom, hogy olyan formában, ahogy az előbb hallott fiatalember teszi, én semmiképp sem tenném. Tehát én azt gondolom, hogy ő a túlképzettség csapdájába fog esni elég hamar. Én valószínűleg úgy fogom az életemet vezetni, hogy fogok tanulni, folyamatosan fogok tanulni. Én azt gondolom, hogy ez a fiatalember kicsit félreértelmezi az élethosszig tartó tanulás fogalmát. Hiszen én ez alatt azt értem, hogy folyamatosan tanulok, de mindig mást. És ez hozzá fog engem majd ahhoz segíteni, hogy amikor megunom és megcsömörlök abban, amit mondjuk jelenleg csinálok.
Mi fél év múlva lesz?
Igen, vagy egy kicsit később, jó esetben. Akkor ne legyek midlife crisisben, hanem legyen egy másik terület, egy másik szakma a kezembe, hogy boldogan élhessem az idősebb koromat.
Tehát te már akkor előre készülsz két-három karrierrel. Barna, szerinted követendő Árpádnak, és most tényleg ne rajta viccelődjünk, mert lehet, hogy neki van igaza. Nem tudjuk, egyikünk se végzett még el egy egyetemet se, és még egyikünk se volt igazából 8 órás állásban szerintem. Tehát szerinted követendő az ő példája? Te bevállalnád ezt?
Nézd, hogy én bevállalnám, vagy nem, az egy másik kérdés. Tehát ez lehet lustaság, vagy érdeklődés kérdése is. Inkább úgy válaszolnék, hogy részben tényleg jobb a több lábon állás. Tehát, hogyha egy szakmában nem sikerül sikereket elérned, még mindig ott van a másik. De hogyha te bölcsész akarsz lenni, és valamilyen humán tudománnyal akarsz foglalkozni, oktatni akarsz, kutatni akarsz, akkor minél hamarabb kell találnod egy szűk témát, amivel elkezdesz behatóan mélyen foglalkozni, amivel más még nem foglalkozott, és abban kell tudnod eredményeket felhoznod, abban kell pályáznod, vagy bármilyen további kutatásokat végezned, és aztán a végén ezt oktathatod az egyetemen, vagy publikálhatsz erre.
Ezzel kapcsolatban még egy dolog felmerült bennem, hogy azért ez anyagi kérdés is. Tehát ennyi szakot végezni, emellett dolgozni olyan borzasztóan nem lehet.
A tanárszak, vagy a tanárképes szakokat, azokat jobban finanszírozza, vagy tovább finanszírozza az egyetem. Tehát úgy tudom,
nem hogy értettem, hanem a hétköznapi élethez.
Tehát... Hát mondjuk azt gondolom, hogy erről neked is vannak egyrészt tapasztalataid, hogy milyen egyetem mellett dolgozni. Nekem is vannak tapasztalataim, én viszonylag régi, már hamarabb kezdtem dolgozni, mint ahogy ide jelentkeztem, és elkezdtem járni. Két egyetemre, két nappali szakra járok, és mellette önfenntartó vagyok, és nem gondolom, hogy ez nekem azért sikerül, meg különlegesen intelligens lennék, hanem mert ezt tolerálja.
De mi tudjuk, hogy ez így van.
Hanem mert ezt tolerálja az egyetem.
Meg kell tolerálja a munkát, azért is legalábbis olyan munkába veszel részt, ami nem arról szól, hogy reggel bemész, és este 8-kor pedig hazamész, vagy este 6-kor.
Részben, de azért lehet eléggé linkelni is.
Na és ugye a linkelés hozománya mi lesz, tehát hogy mit is ér az a diploma, amit mi megszerzünk, erre fogunk nem sokára beszélgetni, előtte megint csak zenélünk. Tehát a 20 fok az Eperben, és még mindig a felsőoktatásról beszéltünk már az oktatási reformról, arról, hogy milyen volt régen egyetemre járni, illetve felsőoktatásba járni, milyen ma, és hogy milyen stratégiákat követünk, ha követünk, és elérkeztünk arra a pontra, ahol megnézzük, hogy milyennek a gyümölcse. Ha már végszenvedtük ezt a 4-5 évet, akkor mit ér az a papír, amit szereztünk, és talán az előző témához, a stratégiákhoz kötődik az az, ami most következik. Schreiber Mónival készítettem én egy interjút azzal kapcsolatban, hogy ő az IBS-en, az International Business School-on, ami ugye egy fizetős iskola, mivel kapott többet, mint mondjuk egy állami egyetemen, és hogy ez mennyire segített neki abba, hogy a jelenlegi munkáltatójánál, az HBO-nál tudjon elhelyezkedni.
Általában az a vélemény az IBS-ről és az összes fizetős iskoláról, hogy a gazdag, hülye gyerekek járnak oda. Na most ez nem így van, mert hát azért elég sok ember van manapság már Magyarországon, aki ezt megengedheti magának, és azért nagyon jó ez a suli, mert az árérték teljesen egálban van. Nem mondom, tehát elég borsos a tandíj, ez való igaz, de azért a követelmény szint is elég magas, tehát én lehúztam ott 4 évet, nem állítom, hogy hülyék végezhetnek ott. Azt azért sokan elfelejtik, hogy az IBS Oxfordi Egyetem leányintézménye ugyanolyan követelmény szint van, mint Oxfordban. Végül is olyan az egész, mintha az Oxford Brookes University-nek a főiskolai karára járnál, csak nem kell hozzá Oxfordba kimenni, csak a Hűvösföldi útra.
Hogyan kerültél te be az IBS-re?
Mindig is közgazdasági pályára akartam menni, és ugye több egyetem meg főiskola szóba jött, de ezt az iskolát egy olyan személy ajánlott, aki nagyon jó a szakmában, és azt mondta, hogy nagyon jók az elhelyezkedési lehetőségeim az iskola után.
Úgy érezted, hogy sokkal nagyobb esélyt fogsz kapni akkor, amikor elindulsz?
Így van, mert szakmai tapasztalattal jövünk ki már az iskolából egyrészt, másrészt pedig nagyon gyakorlatias jellegű az oktatás. Sokkal jobb esélyekkel indulunk, mint mondjuk, aki 5 évet lehúz a közgázon, és még úgy adja be az első jelentkezéseit, hogy egy napot nem dolgozott, csak könyveket bújt évekig. De ezzel most nem leminősíteni akarom.
Szerinted mi indokolja azt, hogy ekkora tandíjat kell fizetni? Mit kapsz a pénzedért?
A magyar főiskolai diplomán kívül kapunk ugye egy oxfordi diplomát is, ami nemzetközileg elismert. Plusz elég jó neve van az iskolának, főleg a multinacionális vállalatok körében.
Van ösztöndíj lehetőség az iskolában?
Ha 70% fölött vagy, ami azt jelenti, hogy 5-ös, akkor tulajdonképpen tandíjmentes vagy. Ezt a szintet azért nagyon nehéz elérni, mert az oxfordi hagyományoknak megfelelően itt nem 100% a maximum, hanem 85%, és 70-85%-ig jeles. De hát ugye ez átlag eredmény, tehát ebben minden bele számít, és azért arra a tanárok nagyon vigyáznak, hogy nagyon kevés ember essen bele ebbe a kategóriába.
Tehát azért mégis egy üzleti vállalkozásról van szó.
Igen.
Az egy év szakmai tapasztalat volt az, ami segített abban, hogy végül most az HBO-nál vagy maga az iskolának a renoméja?
Szerintem mind a kettő benne van a pakliban. Ez a kettő együtt elég sokat nyom alatba azért. Meg nyilván hozzájön az, hogy az ember ugye több mint felsőfokon beszél angolul, mivel ugye az angol szakon, tehát ahol angolul folyik a képzés, ott az már alapfeltétel, hogy felsőfokú nyelvvizsgával kell rendelkezni. És én mivel a regionális központnak dolgozom, mert hát ugye nagyon sok ilyen munkahely van még, ez már teljesen alapkövetelmény, hogy az ember perfekt beszél angolul.
Az évfolyamtársaid közül ki, merre, illetve milyen sikerrel tudott elhelyezkedni?
Nagyrészt már mind találtak állást, és a legkülönbözőbb vállalatoknál vannak. Bankokban helyezkedtek el, multinacionális vállalatoknál, és hát van még néhány ismerős, aki még nem talált munkát, vagy tovább tanult. Általában a közgázra. Magyarországon elég társadalmilag elvárt dolog, hogy az ember azért, ameddig tud, az tanuljon, és egyetemi diplomával rendelkezzen.
Gondolod, hogy az, hogy az IBS főiskolai diplomát ad, az értéktelenebbé teszi, mint mondjuk egy állami egyetemi diploma?
Hát a munkaerőpiacon semmiképpen, tehát ott abszolút nem elvárás, ez inkább társadalmi oldalról követelmény, úgymond.
Tehát arról volt szó, hogy milyen különbségek vannak az oktatás, illetve a társadalom elvárása. Tehát a munkaerőpiac és a társadalmi elvárások között milyen különbségek vannak. Bodnár Laci és Ács Feri megint csak itt vannak a mikrofonnál, és Laca, te készültél egy anyaggal. Kivel is? Bocs, mikrofon.
Vrannai Katalinnal, a figyelő rovatvezetőivel.
Ő fogja nekünk elmondani körülbelül, hogy milyen valós elvárások vannak ugye velünk szemben.
Igen, és hogy mi is tulajdonképpen a diploma értéke a munkaerőpiacon.
A figyelő több alkalommal foglalkozott már a felsőoktatásban végzettek helyzetével és munkalehetőségével. Mi az ön tapasztalata? Mit ér a diploma ma a munkaerőpiacon?
A diploma egy szükséges minimum ahhoz, hogy valaki állást találjon, ugye olyan állást, amelyet diplomához kötnek. De amikor egy HR igazgató azon gondolkozik, hogy kit vegyen fel, akkor nagyon figyeli azt, hogy az illetőnek milyen munkatapasztalata van pályakezdőnél is. Állásbőrzéken a cégeknek most már túlnyomó többsége úgy keres pályakezdő friss diplomást, hogy munkatapasztalata is legyen.
Ez egy picit ördögi körnek tűnik számomra, hiszen munkatapasztalatot leginkább csak úgy lehet szerezni, hogyha az embernek van lehetősége gyakorlatot szerezni. Viszont, hogyha gyakorlat nélkül nem alkalmazzák az embert, akkor milyen más lehetőség nyílik a friss diplomás számára, hogy munkatapasztalatokhoz jusson?
Ez tulajdonképpen az egyetemi oktatás kritikája is. Hát elvben vannak szakmai gyakorlatok, mondjuk a közgázon biztosan tudom, hogy van, de sokszor be se kell járni, a cég aláírja, és itt tulajdonképpen nem tanul meg dolgozni a hallgató. Tehát magának kell ezt a munkatapasztalatot megszerezni a saját erejéből. Szerintem erre a legjobb mód, hogyha olyan oktatókhoz csapódik, akik ugye megbízásos munkákat végeznek. Tehát ez az, amit az egyetemen keresztül el lehet érni. A tanszékeknek vannak megbízásaik, azoknak is meg kell élni valamiből. A dolgozó oktatóknak, mármint a piacon dolgozó oktatóknak sokszor szükségük van asszisztensre, kisegítőre, így el lehet indulni. De az is számít egy-egy felvételnél, hogyha valaki mondjuk pizzafutár volt, vagy egy gyors étteremben dolgozott, mert az is azt a benyomást kelti, hogy tudja, hogy mi a vevőorientáltság, tudja mi az, hogy határidő és hasonlók.
Lát-e arra valamiféle elmozdulást, hogy az állam esetleg érdekelté tegye, vagy próbálná tenni a cégeket abban, hogy friss diplomásokat alkalmazzanak, vagy gyakorlatot biztosítsanak számukra már a tanulmányok alatt?
Nem tartom jónak, hogyha az állam a cégek életébe avatkozik bele, avatkozzon bele az egyetemek életébe. Ugye azt meg az egyetem nem szereti, mert hát önkormányzata van. Tehát mindenképpen ezt valahogy azért az egyetemeknek kellene alkalmazkodni ahhoz, hogy mi a piac igénye, és nem a piacnak kéne alkalmazkodni ahhoz, hogy rossz a magyar egyetemi oktatás.
Tehát akkor ebből az következik, hogy elsősorban az oktatási intézmények tehetők nagy mértékben felelőssége azért, hogy a friss diplomásoknak ilyen nehézségeik támadnak elhelyezkedéssel kapcsolatban.
Feltétlen felelősek, most nem is mondom azt, hogy a legnagyobb mértékben, de például nálunk is dolgozik egy külsős kolléganő, jogot végzett, és elmesélte, hogy például nem tanítják meg őket arra, hogy hogyan kell szerződést kötni, vagy hogyan kell egy keresletlevelet írni, viszont vizsgákon szinte szóró-szóra visszakérdezik a jogszabályokat. Nem ez kell a piacra lépéshez, a munkába álláshoz.
Lehet-e különbséget tenni, illetve van-e értelme arról beszélni, hogy elitképzés és tömegképzés? Tehát azon túl, hogy szükséges a tapasztalat, számít-e valamit az, hogy a jelentkező melyik iskolában, melyik felsőoktatási intézményben szerezte meg a diplomát?
Valamit számít, tehát valami fajta képük van erről a cégeknek, de azért ez sem egy döntő szempont. És mást értenek elitképzésen az egyetemeken, és mást a cégeknél, hiszen korábban, amikor még a főiskolák és az egyetemek ugye külön intézményben voltak, tehát egy másfajta rendszer volt, a főiskolai diploma egy céges elhelyezkedésnél sokkal jobb volt adott esetben, mert az adott gyakorlati tudást, míg az egyetemek nem annyira. Tehát az egyetemek inkább ilyen kutatókat képeznek, elméleti szakembereket képeznek, cégeknél nem ez kell.
Melyek ma a divat szakmák?
Most a műszaki diplomások iránt van nagyobb kereslet, főképp olyanok iránt, akik a termelésben tudnak elhelyezkedni, bár még a szoftvereseknek még mindig jó esélyeik vannak, távolról sem olyan jó esélyeik, mint évekkel ezelőtt. De a közgazdász, a jogász diploma leértékelődött, tömegével vannak állástalan friss diplomások az utcán.
A figyelő szerkesztőségében van gyakornoki állás?
Gyakornoki állás nincsen, de senkit sem utasítunk el, aki nálunk bejelentkezik, sőt, idén nyáron szerveztünk egyetemistáknak, friss diplomásoknak egy munkastúdiót, ami gyakorlatilag annyit jelentett, hogy bejöhettek, írhattak cikket, nem ígértük meg, hogy meg fog jelenni, hát ugye attól függ, hogy hogy sikerül. Nagyon kevesen ragadtak meg nálunk.
Ennek leginkább mi az oka? Talán a felkészületlenség, vagy más irányba orientálódtak?
Volt olyan tapasztalat is, hogy valaki bejött, javasoltam neki 3 témát, közben a vállát vonogatta, és azt mondta, hogy hát ő talán mégse ezt akarta. De volt olyan is, aki ugyan nem akar újságíró lenni, egy közgazdász végzettségű lány, most keres állást, de pontosan tudja, hogy az életrajzába kell az, hogy neki munkatapasztalata legyen, van is már külföldi munkatapasztalata, ezzel együtt kutatói munkát, adatgyűjtéseket végez nekünk, hogy az állásinterjúkon ezt tudja mondani.
Van-e hasznos tanácsa a jövendő kollégák számára?
Más nincsen, mint hogy meg kell szerezni a munkatapasztalatot, és le kell szállni a földre, tehát elmúltak azok az idők, amikor ugye a gazdaság olyan felszálló ágban volt, hogy a létszámbővülés hatalmas volt, tehát hogyha mondjuk a közgazdászok, jogászok arra gondolnak, hogy 5 évvel ezelőtt hogy kapkodtak a friss diplomásokért, hát ezt nem szabad nekik várni. Nekik kell küzdeni az állásért.
Vranai Katalint, a Figyelő szakújságíróját hallottátok, és ha jól éreztem a beszélgetésből, és Laci, javítsák, hogyha ez nem így van, én azt a következtetést mondtam le, hogy igazából a diplomával úgy magában jól meg vagyunk lőve.
Igen, tulajdonképpen nagy vonalakban erről van szó, tehát nagyon fontos a gyakorlat, a szakmai tapasztalat, mint az el is hangzott ebben a riportban is, és tulajdonképpen itt az egész műsor folyamán. Ezért meg kell tenni mindent, akár már a felsőoktatásban eltöltött idő alatt is, hogy megszerezze ezt az ember, mert tulajdonképpen ez az, ami lehetővé teszi az elhelyezkedést, illetve ez az, ami a legfontosabb ahhoz, hogy munkát kaphassunk, illetve lehetőséget arra, hogy bebizonyíthassuk azt, hogy mit is tudunk, mire is vagyunk alkalmasak.
A másik dolog, ami felmerült bennem, az pedig az, hogy tudunk egy hogyan állunk neki. Tehát már az elején tudunk, hogy melyik iskolába fogunk, vagy melyik felsőoktatási intézménybe fogunk jelentkezni, és szerintem ez az, amiben nem igazából kaptunk mi segítséget. Szerintem Katalin erről is beszélt, Feri, te hogy vagy ezzel, te tudatosan indultál neki az ELT-nek például?
Én amikor elkezdtem az ELT-t, akkor elsősorban a szak vonzott, és kevésbé gondoltam előre arra, hogy mi lesz, hogyha megkapom a diplomámat, és hogyan fogok tudni elhelyezkedni ezzel a diplomával. Így tehát én kevésbé vettem figyelembe a piac követelményeit talán, és hát végül a választás vagy egybeesik ezzel a követelménnyel, vagy nem. Ez most úgy tűnik, hogy nehéz lesz megoldani.
A harmadik dolog, amit már így elkezdtem számolgatni, a szakmai tapasztalat. Laca, te nem tudom, te most dolgozol még az egyetem mellett, mert ugyan Zsófival beszélünk arról, hogy ő is, én is, azért már szereztünk szakmai tapasztalatot a média területén, de tényleg így van, hogy szakmai tapasztalat nélkül, és a Zsófi említette is, hogy tőle diplomát nem kértek, pedig ő is elég magas pozíciókban volt. Soha azt kérdezték, hogy mennyi szakmai tapasztalat, mint egy szakma, ezt meg kell tanulni. Tehát mennyire van erre nekünk szükségünk, hogy diplománk is legyen mellette, ha már egyszer úgyis csak a szakmai tapasztalatra mennek rá. Tehát legyen egy iskolád is.
Nem, szerintem mindenféleképpen fontos a diploma is amellett, hogy szakmai tapasztalatod legyen, hiszen itt azért egy szélesebb körű rálátást kapsz a tanulmányok alatt a szakmára, illetve kapcsolatépítésre is nagyon, nagyon alkalmas, illetve alkalmas kéne, hogy legyen az egyetemi oktatásban eltöltött időszak. Én is dolgozom, bár nem a szakmában, tehát nem a médiában. Én másoddiplomás képzésben veszek itt részt. Alapban informatikus vagyok, tehát ezen a szakterületen dolgozom, amellett, hogy tanulok itt az egyetemen.
És ott kérdett tőled valamit? Tehát ott viszont tényleg arról van szó, hogy most ismered a programnyelveket, tudsz-e adatbázis programozni, stb.
Hát tulajdonképpen itt is önmagáért beszél az ember, illetve hát konkrétan nem kérték még a papírokat. Itt is az számít, hogy mit tud az ember, itt főleg az számít.
Feri?
A diploma meglétéről és a papírról beszélt Laci, és említette a kapcsolatépítés fontosságát is. Hát én azt gondolom, hogy előfordulhat akár olyan helyzet is, amikor a kapcsolatok olyan jók valakinél, olyan jó üzleti kapcsolatai vannak, illetve álláskapcsolatai, hogy föl sem merül az, hogy diplomája van-e vagy nincs. Így tehát egyáltalán nem biztos, én nem vagyok meggyőződve arról, hogy a diploma a papír mellét az annyira fontos lenne.
Tapasztalataid szerint, tehát a kollégáid vagy ismerőseid körébe benn maradtak a szakmájukba az emberek? Tehát amit tanultak, annak megfelelően, vagy egyszerűen megszerzik a diplomát, innentől ez a diplomások, tehát ugye részt vettek a felsőoktatásban, és akkor elmentek valami egészen másik irányba.
Sok ilyen van, sok ilyen emberrel találkoztam. Én szintén nem a médiában dolgozom, hanem a másik szakommal, az angol szakkal foglalkozom, és így tehát ezzel keresem a kenyerem. És nagyon sok ember van, hát az angol szakra különösen jellemző az, hogy valaki elsajátítja a nyelvet, esetleg szerez tanári diplomát is, de nem fog ezzel foglalkozni soha az életében.
Főleg az angol szakon ugye a tanári képzés az mellette már egy kis bónusz, nem? Tehát pár tanegységet kell csak felhozni.
Így van, nagyon kevés, 6-8 tanegység talán.
Ha már a nyelvnél vagyunk, azt mennyire vettétek észre, hogy a nyelv fontos lenne? Tehát, hogy minél több nyelvet tudjon az ember. Én mostanában rácsodálkoztam erre, mert azért beszélgettem ismerőseimmel, hogy nagyon nagy cégeknél az ember nem is gondolná, a médián belül is nem beszélnek az emberek egyáltalán még egy nyelvet se, tehát egy idegen nyelvet se, néha még a sajátot se.
Én úgy gondolom, hogy ez leginkább mondjuk az elmúlt időszak sajátossága, hogy tulajdonképpen nem kaptunk megfelelő képzést annak idején. Tehát se általános iskolában, se középiskolában a nyelvoktatás területén. Én nagyon fontosnak tartom, hogy az ember amellett, hogy szakmailag is megfelelő tudással bírjon, több nyelvet beszéljen, hiszen ezzel csak erősíti a saját pozícióját, és én úgy gondolom, hogy bizony fontos a diploma megléte, hiszen ha már az ember el akar helyezkedni, nagyon sok esetben a lehetősége annak, hogy bejusson egy elbeszélgetésre már a diploma megléte, és ott nagy valószínűséggel rá fognak kérdezni, van-e. Ezzel csak arra akartam reflektálni, amit a Feri mondott az előbbiekben, hogy az ő véleményével itt nem tudok egyetérteni ezzel kapcsolatban.
Tehát akkor a diploma az végül is egy
belépőkártya lesz. Szerintem fontos. Mindenféleképpen fontos.
Ehhez még annyit fűznék hozzá, hogy szerintem nagyon fontos, hogy az ember úgy kezdjen el tovább tanulni, hogy előtte mondjuk részt vesz egy csoportorientációs, egy pályaorientációs kis foglalkozáson. Most már szerveznek ilyet, szerintem egyre többet fognak szervezni. Csak ajánlok egy webcímet, a www.felvi.hu-t, hogyha esetleg valaki úgy gondolja, hogy ezen a szakon nagyon rossz helyen van, ahol per pillanat van, akkor látogasson el ide. És lassan véget is ért a műsoridőnk. Egy óra, hát ez a bő egy óra azért kevés volt arra, hogy teljesen kitárgyaljuk a témát, de hát remélem, hogy valamennyire sikült, és valamennyivel kicsit tisztában látok most ezzel a témával kapcsolatban. Gyorsan elmondom, hogy kik voltak, akik közreműködtek. Bodnár Laca, Batócs René, Szabó András, Ács Feri, Müller Fruzsi, Daci Barna, Zoktimi, Simon Bea, Munkvera, Bajor Zsófi, és akik nélkül nem jött volna természetesen létre a műsor, Batki Zsolt és Sipos Zoltán. Ők voltak, akik hajtottak minket, és készítettek arra, hogy elkészítsük ezt a műsort. Én Lányi Balázs voltam, ez a 20 fok, és még mindig az Epert hallgatjátok. Sziasztok!
Eper, az első pesti egyetemi rádió, FM 97.00.